Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Fehérvár Bisztró, Alba Park, és most már évek óta M7-es Bisztró, egy ikonikus hely, ahol állandó vendég volt annó az Omega Együttes, gyakori vendég volt Kern András, Somló Tamás, a Padödő és sokan mások, akik az úton a Balaton felé Székesfehérvár mellett álltak meg egy rövid pihenőre. A legendás hely idén nyáron ünnepli, tehát most az 50. születésnapját, ami tökéletes alkalom egy kis nosztalgiázásra és egyben a jövőbeni pillantásra is, egy fél évszázados történet a hazai gasztronómia és vendéglátás folyamatos alkalmazkodásáról, fejlődéséről és újratervezéséről. A stúdióban a vendégem, az étterem jelenlegi tulajdonosa, Szakály Attila. Szervusz Attila!
Szervusz! Köszönöm szépen a meghívást!
Azt már megkérdeztem, hogy amikor 1975-ben édesapád megnyitott ezt a helyet, akkor te 1 éves voltál?
Igen, így van.
Akkor olyan sok emlékképed nincsen. De mik voltak az első emlékképeid akkor, amikor, gondolom azért elég sok időt töltöttél?
Hát abszolút, én ha kellett, ha nem, én ott voltam.
Ott nőttél föl a fekete mosogató mellett.
Szinte, inkább a pultba. Inkább a pultba. Az igazából a sztori az úgy néz ki, hogy ugye a 75-ben az autópálya egyik oldala, tehát akkor még egy sávos volt az autópálya, ért el Székesfehér várig, és az édesapám akkor a Fejér megyei vendéglátóvállalatnál dolgozott.
Bocsáss meg, csak eszembe, akkor még döcögött?
Akkor még döcögött, az még a betonlapokból, amivel össze volt ilyen dün-dün-dün-dün.
Hányan megálltak megnézni, hogy kilukadt-e valamelyikkel?
Igen, hát a Trabanttal, ha mentél, a kis Trabanttal az pont olyan volt, hogy így egy ilyen ritmusa volt az egésznek, úgyhogy ez még döcögött, igen. És az édesapám akkor még a Fejér megyei vendéglátóvállalatnál dolgozott, és én éttermek tervezésével foglalkozott, és kiadták neki azt, hogy tervezen egy autópálya pihenőbe egy éttermet, amiről nyilván fogalma se volt, és még ugye akkor az nem volt...
Hiszen ez volt az első.
Így van. És ugye nem az volt, hogy leültél az internetre, és akkor kigúlisztad akkor, hogy a, nem tudom, mások ezt hogy csinálják külföldön, hanem hogy így ott állt, és akkor így vakarhatta a fejét, hogy mi legyen. Az volt a szerencse, hogy akkoriban azért persze ennek voltak előképei, tehát Székesfehérváron is például ugye még a 7-es úton, ahogy átment, és amikor nem volt autópálya, egyébként ott is van egy olyan csomóponti hely a városon belül, ami például egy tipikus autós pihenőhely volt. Uh-huh. Vagy hogyha visszatekintünk évszázadokra, egyébként ezeknek az útmenti csárdáknak egyébként egy tök jó története van, tehát több száz évre visszamenőleg ennek van egy hagyománya. Tehát volt mihez hozzányúlni.
De ott azon a helyszínen semmi nem volt.
Hát ott egy mező volt, ahol igen, épült egy tök új autópálya.
Hát végül is ugye már gondolom azt mondták, vagy hát persze utána ezt aztán átgondolták, hogy ott van Fehérvár, aki akar, majd beugrik oda, aztán megoldja a problémáját.
Így van. Tehát ugye ez nyilván egy tudatos tervezés eredménye volt, de ugye alapvetően tervezőként vett részben ebben a folyamatban, és aztán amikor 75-ben megnyílt az autópálya, akkor augusztus 1-én, tehát most 2 hét múlva lesz gyakorlatilag az, hogy 50 évesek leszünk, 2 hét múlva, tehát 75 augusztus elsőjén nyílt meg a Fehérvár Bisztró, és édesapám akkor még úgy tervezéssel foglalkozott, és aztán a 80-as évek közepén kiírtak egy pályázatot az étterem vezetésére, amit ő megpályázott, és a saját legnagyobb meglepetésére is ezt megnyerte. Úgyhogy a 84-85-től lett ő ott vezető, és én nagyjából, tehát én 10-11 éves voltam, amikor elkezdtem ott nyaranta ott téblábolni a pultban. Főleg, ha kellett, hanem én kávét főztem, tehát nekem az volt a kedvencem, az valamiért olyan nagyon izgalmas volt akkoriban a kávéfőzőgépet használni. És aztán nyilván én bele nevelkedtem ebbe, és aztán a 8, amikor a véget ért a általános iskola, akkor így felmerült, hogy mivel foglalkozzak, és én is azt gondoltam, hogy akkor vendéglátással fogok foglalkozni, úgyhogy elvégeztem egy olyan iskolát, ahol ilyen szakács és felszolgáló, meg vendéglős képesítést kaptam. Aztán rájöttem arra, hogy igazából ez mégsem az én útam, úgyhogy egy kicsit elkanyarodtam, de édesapám ez közben folyamatosan művelte a gasztronómiát.
Anno a 70-es évek végén és a 80-as években miért tértek be oda a vendégek? Miért volt érdemes megállni? Emlékszel erre?
Hát én azt gondolom, hogy akkoriban nyilván más világ volt, tehát amit te persze is mondtál, hogy milyen betonlapokból állt az M7-es, amikor mentél a Balatonra, az egy kihívás volt. Tehát, hogy nem tudom, Zaporozseccel, Trabanttal, Warburggal elindultál Budapestről, az, hogy odaértél a, nem tudom, Zamárdiba, az ugye kétesélyes volt, vagy igen, vagy nem. Nyilván az is, hogy mennyi idő alatt, felforrál a hűtő, és stb. Úgyhogy nyilván az emberek ilyenkor megpihentek, egy kicsit kinyújtóztatták a tagjaikat, meg nyilván kajáltak egy jót.
Tankolni lehetett a
kezdetekben volt, fogva? Igen, akkor is. Tehát akkor is gyakorlatilag a kezdetekben 3 funkció volt ott a pihenőben. Volt egy autószerelőműhely, hiszen nem tudhattad, hogy elérsz egyáltalán Balatonig. Akkor volt egy benzinkút, illetve volt az étterem. És az étteremben nekünk ott az kezdeti választék az ilyen finom pékárukból áll, tehát a virsősló, túros, batyúfajas, csiga, azért akkor is pogácsa.
Ezeket már akkor ott sütöttétek?
Persze. Persze, tehát az volt a szép az egészben, egyébként, hogy nyilván ilyen nénik, tehát akik hát ilyen a kor legjobb ilyen házi asszonyai és legjobb szakácsai dolgoztak ott, és hogy ők sütötték orva szájba ezeket a sütiket. Én tényleg arra emlékszem, hogy akkoriban, amikor egy csütörtök pénteken, tehát egy hosszú hétvég előtti időszakban, ilyen, nem tudom, én tonna számra szinte hámoztuk a virslit, hogy a virslisolóba bekerüljön. Nyilván akkoriban ugye nem volt az, hogy Budapesten bárhol tudtál ilyesmit venni. Tehát az, hogy te egy finom pékárot, vagy frissen sült pékterméket megvegyél, ez nem volt annyira magától értetődő. Nyilván voltak a kenyérgyárak, ahol készítettek, nem tudom, kiflit, meg zsemlét, meg kenyeret, de hogy nem volt ugyanaz a választék, mint most, hogy feljössz egy metró aluljáróba, és akkor ott már rögtön érzed az illatát. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon más világ.
Hát ugye bocsánat, ugye még a Astoriánál a klasszikus hamburger is csak a 80-as évek második felében, vagy 80-as évek közepén jelent meg.
Hát abszolút.
Amit ugye a klasszikus a nagy paradicsommal, meg a salátalevéllel. És az a fajta szendvics nálatok, hogy kis zsömle, óriás rántott hús, ezek a standard klasszikus megállóhelyes.
Volt ilyen is, nyilván vendégkérésére ezeket is elkészítettük, de hogy igazából amire én emlékszem, az az, hogy itt a főleg ebédidőben, tehát ez a pörkölt rántott húsvonal volt iszonyatosan erős, és hogy egy nagyon jó mixünk alakult ki, tehát hogy az autópályán nyilván akkor sokkal, de sokkal szűkebb volt a választék, tehát kevesebb helyszínből választottál, tehát az emberek, amik az autópályán mentek, akkor nyilván nem csak az, hogy mi jutottunk eszébe az autósoknak, de hogy egyszerűen mi voltunk, tehát hogy nem nagyon volt versenytárs. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a városban is kevés hasonló hely volt Székesfehérváron. Tehát amit mondtál, hogy milyen jó ötlet az, hogy a város szélére tenni egy ilyen termet, tehát hogy mi nekünk a mai napig egyébként egy természetes közegünk a város, tehát most csinálunk ilyen felméréseket, mindenkinek megkérdezzük az irányító számát, hogyha valaki ezt elmondja nekünk a nyugtadáskor, és azt látjuk ebből a statisztikából, hogy jelenleg is a 10 vendégből 3 a székesfehérvári. Uh-huh. Egyébként nagyon érdekes, mert hogy a másik 3 az meg budapesti.
De, igen, de a fehérváriak miért mennek ki hozzátok? Megmondják? Mondta, elképzelhető, hogy a pékáru, vagy még mindig a pörkölt kirántott hús?
Most ez ügyben most pont pár nappal ezelőtt indítottunk egy részletes felmérést, úgyhogy most nem sokára lesz a statisztikánk erről. Uh-huh. Ugye mi megbíztunk egy közbenevén kutató céget, úgyhogy ő készített egy nagy mintás felvételt Székesfehérváron a gasztronómia jelenlegi állapotáról, még nyilván a mi ismertségünkről. Úgyhogy most próbáljuk ezeket letapogatni. Hogy mi ennek az oka. Nyilván eddig is nagyon örültünk minden egyes vendégnek, és örültünk annak, hogy bejönnek hozzánk, de most egy picit, mintha felkapcsolják a fényt az alagútban, tehát hogy egy picit talán tudatosabban tudunk arra rákészülni, hogy ki miért jön hozzánk, és mit szeret igazából. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az adatalapú vezetést egyébként, tehát hogy már említett nyugtalásnál azért is fontos számunkra, mert ugye ez a számítógéppel vezérelt pénztárgéprendszerünk van, és gyakorlatilag percre pontosan és dekára tudjuk azt, hogy melyik vendég mikor mit vett. Nyilván nem személyesen, tehát nem tudjuk azt, hogy mondjuk te bejössz, hogy akkor mit vettél, de azt, hogy minden nyugtának a tételeit azt látjuk. És ebből nagyon szép trendek rajzolódnak ki, tehát hogy mit tudom én, ez nyilván egy evidens dolog, hogy nyáron például sokkal több hideg gyümölcsleves fogy, mint mondjuk májgomócleves, de hogy a finomabb trendeket is ebből le tudjuk vonni, és nagyon sok mindent lehet tudni ahhoz, tehát hogy amikor egy döntést meg kell hozni nyitvatartásról, választékról, nem tudom én, munkaidőbeosztásról, stb., akkor ezek az adatok nekünk nagyon sokat
segítenek. Ez a jelen feladata, hogy a jövőt is megtudjátok, és át tudjátok, túl tudjátok élni. Ugorjunk még vissza a múltba, és mindig még a kaja, hiszen az volt az egyik fő hívószó. Ugye a 70-es, 80-es években azért itt a vidéki vendéglátás, az a klasszikus 3-4 olyan étel tartalmazott, amiben az egyik volt mi csak úgy mondjuk zalába, hogy a kirántott hús, aztán voltak a pörköltek, főzelékek, levesek, desszertek, mik voltak? Tehát mi volt a menü, ha úgy tetszik?
Aha, hát most bármilyen furcsa hangzik, ez nem sokat változott azóta egyébként, tehát hogy a húsleves májgombóccal az szintén egy unikus ételünk. Uh-huh. Annyi, hogy akkoriban inkább a sertéspörkölt volt például erős, most én ezt ketté bontottam, tehát most a marhapörkölt az egyik ilyen állandó pörkölt elem az étlapon, a másik az meg a csülökpörkölt. És emellett egy sertéspörkölt nincs, egyszerűen az látszott, hogy ez már talán túlzás, hogy most három.
És a saját kenyereteket adjátok hozzá.
Igen, tényleg készítünk kenyeret. Tehát van egy
zseniális.
Saját pékműhelyünk, egy ilyen saját cukrászműhelyünk, ahol mi készítjük ezeket a termékeket. Tehát amiket az előbb mondtam, hogy sajtos pogácsa, túros batyú, fajos csiga, ezek ott helyben, tehát ott látszik, amikor benn vagy a vendégtérben, és ott válogatod ezeket a termékeket, ott egy üvegfal mögött ott dolgoznak a kollégák, és ezeket a termékeket ott készítik.
Most, hogy mondtad a fahéjas csigát, az is lehetne a logótok egy fahéjas csiga.
Konkrétan hiszen... az. Tehát, hogyha megnézed a mostani új 50-es logónk, az pont egy faj, az a nulla, az egy csiga.
Sanyi, mennyi eszed van, édes Istenem, ingyér itt, ilyet.
Igen, úgyhogy tényleg az, köszönjük.
De megvalósítod. Ha már itt tartunk, viszont nagyon nehéz megtalálni titeket szemmel, hogyha valaki megy el az M7-esnél. Tényleg megilletné most már a céget egy nagyobb tábla.
Hát dolgozunk.
Mint mondjuk Amerikában, ott van a 66-os út, vagy Amerikában bárhol az út mentén ezek a gyönyörű, szép neonok, akár még a retro feelinget is odaadva, ezzel kapcsolatban van elképzelésetek?
Hát elképzelésünk az van.
A láthatóság.
A láthatóság. Iszonyatosan szigorú a szabályozás. Tehát, hogy most mondok egy példát, ugye ezek ilyen 10-20 méter magas pilonok, amiket ilyenkor fel kell tenni az út mellé, hogy látszódjon, több kilométer messziről. De van egy olyan szabály, ami teljesen jogos, tehát ezzel nincs semmi gond, hogy ezek a dőlését ezt ki kell számolni, és nem dőlhet rá az autókra. Tehát ha bármilyen vihar van, most gondoljuk arra, hogy most a mostani klímaváltozás miatt az is sajnos tényleg erősebbek a viharok, az a szabály, hogy ez nem dőlhet az autópályára, tehát, és még ezernyi hasonló szabályt kell figyelembe venni, tehát nem annyira egyszerű, hogy ilyet megcsináljunk, de ez folyamatban van, és szeretnék én is persze.
Illetőleg, hát ugye most elég sokat cikkeztek arról, hogy elkezdődik majd évek múlva az autópályának a kiszélesítése. Gondolom, még arra is majd gondolni kell, hogy akkor hova helyezitek el azokat a hívó pontokat.
Így van, hát ez egy nagyon kemény meló, tehát ugye 4 sávos lesz az M7-es autópálya a hírek szerint, 4 teljes értékű sáv, amiből a negyedik az egy leálló sávként funkcionál, de hogyha valami mentő, tűzoltó, ilyesmire akar járni, arra akkor az is el tud menni ott, és nyilván teljesen újra rajzolják ezeket a pontokat, úgyhogy nekünk már olyan láthatóságot, olyan pilonokat kell kihelyezni, ami figyelembe veszi ezt a bővítést. Hát együtt dolgozunk, szerencsére az MKIF-fel egyébként tök jó az együttműködésünk.
Mi a helyzet most? Hány fő dolgozik nálatok például?
Hát 20 vagyunk körülbelül, bár azt is mondom, hogy ez ugye most több sapka van rajtam, én egyszerre vagyok ott tulajdonos, bérbeadó, és egyszer vagyok étterem üzemeltető, bérlő. Ha most az étteremnek a szűk stábját nézzük, akkor körülbelül 20 vagyunk, és 20 végezzük el ezt a munkát.
Ők viszont egész évben dolgoznak.
Így van, tehát ugye azért nyilván a szezonalitás óriási, tehát a leggyengébb téli, mondjuk vasárnap, meg a legerősebb nyári csütörtök között van egy ilyen 4-5-szörös szorzó akár. Tehát most nem nehéz elképzelni, hogy mondjuk télen mondjuk, nem tudom, van egy nagy havazás, és azt mondjuk senki ne induljon útnak, hogy körülbelül hány vendéget fogadunk egy nap, de ugyanakkor mondjuk egy ilyen nyári csütörtökön, hát ez ilyen több száz, akár ilyen akár ezres nagyságrendet is el tudja érni a vendégek száma.
Hát és ugye ennek a tervezhetősége sem egy utolsó szempont, bár azért már vannak standardítások, ami alapján ugye tudjátok, hogy körülbelül egy picivel több galuskát kell megcsinálni.
Hagyj meséljek erre egy példát, ugye mi volt ez a 2013-as nagyon nagy vihar, amikor mindenki azt mondja, üljön át egy másik autóba.
Igen.
Ott ugye velünk is nyilván ez minket is érintett, nagy nehezen haza tudtunk vergődni még előző éjszaka, és másnap reggel a csapatnak nagyjából a 3 tudott bejönni az étterembe, amikor egy hát ilyen apokaliptikus látvány fogadott minket, le volt zárva az autópálya, de a pihenőbe betereltek az összes buszt és összes autót, amit előttünk és utánunk nagyjából 10-20 kilométerrel értek. Addigra ott a mellettünk lévő benzinkúton mindent megettek, de tényleg értsd úgy, hogy az utolsó chipset is megették, kinyitottuk az ajtókat, és bejött több száz ember azzal, hogy most ők azonnal kérnek reggelit. Nyilván hát ez elég komoly kihívás volt, de teljesítettük. Közben egyébként megszólalt a telefon, hogy a mellettünk lévő ipari parkban is benne éjszakázott pár ember, és hogy nekik is tudnánk biztosítani valami reggeli uzsonnát, meg majd egy ebédet. Mondtuk, hogy persze megoldjuk, aztán a katasztrófavédelem hívott minket azzal, hogy a városban is bent ragadt néhány ember, és hogy a melegedőbe szállítanánk ki kaját, akkor mondtuk, hogy azt is megoldjuk. Úgyhogy azért egy kihívással teli napot, és mindezt tényleg meg tudtuk úgy oldani, hogy van egy olyan bázisunk, van egy olyan raktárrendszerünk, amivel ezt a dinamikusságot és ezt a rugalmasságot meg tudjuk oldani. Szóval nagyon-nagyon előre kell gondolkodni, meg ez egy nagyon kemény, tehát a vendéglátás nem véletlenül mondják azt, hogy egyik legkomolyabb logisztikai hátteret igényli, mert ezt nagyon ki kell számolni, hogy emberben, alapanyagban, technológiában képes legyél ekkora változatosságra, meg ekkora rugalmasságra.
Mik lesznek a fejlődés, vagy a jövőnek a lépései, a következő etap, amit majd meg kell oldanunk?
Hát egyrészt ugye 50 éves az étterem, tehát most ugye a mostani helyzetben azért dolgozunk közösen a Kostes csoporttal, hogy az éttermet megújítsuk, és hogy így figyelembe vegyük a vevői igényeket és a változó korszellemet, tehát ezeket a felméréseket is azért végezzük, hogy lássuk azt, hogy mire van igény, és hogy nem csak azt kell tudnunk, hogy ma mit szeretne a vendég, hanem azt, hogy 2-3-5 év múlva mit szeretne, hiszen ahogyha elindítunk egy beruházást, egyrészt amíg a megtervezéstől megvalósításig is eltelik általában minimum 1-2 év, de utána nyilván annak a beruházás az nem 3 év múlva fogjuk elbontani, hanem annak ilyen 4-5-6 év igazi működnie kellene. Szóval kvázi ilyen jós gömbbe bele kell nézni, és ki kell találni azt, hogy mi lesz a trend mondjuk pár év múlva, nem tudom, 2030-ban. Úgyhogy ez egyik feladat, hogy egyszerűen az éttermet olyan irányba állítani, ami jó lesz majd még, nem tudom, 2029-30-32-ben is. Ez egyik feladat, de ahogy mondtam, én bérbeadó is vagyok, tehát én nekem ott egy ilyen sapkám is van rajtam, és hogy végig kell gondolom azt, hogy mik azok a szolgáltatások összességében, amit a vendégek igényelnek. Ugye jelenleg például ugye kamionosok is megállnak, buszok is, kirándulók, családok, turisták, tehát nagyon-nagyon széles az a vendégkör, aki bejön hozzánk, és próbáljuk lefedni azzal, hogy van kamionosoknak például tusoló, akkor nem tudom én, a kisgyerekeseknek pelenkázó, akkor kisebb családoknak akkor van gyerekjátszó sarok, nyilván most az elektromos autók elterjedésével gondolunk arra, hogy legyen elektromos autótöltő a pihenőben.
Az most még nincs is.
Van, de most egy nagyon-nagyon komoly jön. Tehát tényleg a világ egyik legkomolyabb rendszerét kapjuk meg, és hogy gyakorlatilag ez a nagyon nehéz.
Ezt ti kapjátok meg, vagy a benzinkút?
Nem, ez nálunk lesz a parkolóban, tehát ahogy mondtam, én vagyok a bérbeadó, tehát ilyenkor, mint ingatlan tulajdonos, ingatlan bérbeadó, kötök szerződéseket különböző vállalatokkal annak érdekében, hogy elektromos autótöltési szolgáltatás biztosítsanak, ez üzleti alapon működik.
Mondjuk azt a Kostesztől kellene megkérdezni, hogy milyen fantáziát látott abba, hogy magukhoz ölelt titeket, de bizonyára, amikor beszéltetek, és aztán egymás kezébe csaptatok, akkor erről szó esett. Szóval, ők mit látnak a Kostesz az M7 Bistróban?
Hát ezt valóban nem, szerintem tőlük kéne elsősorban megkérdezni. Én ennek nyilván
nagyon büszke, te mit gondolsz?
Nagyon büszke vagyok rá, és nagyon örülök neki. Ugye egy együttműködési megállapodást, egy ilyen fejlesztési megállapodást kötöttünk egymásra, egy tanácsadói szerződést, ami arról szól, hogy ők felmérik most, és ugye, közösen felmérjük az éttermnek az előnyeit, erősségeit, nyilván a gyengeségeit is, és aztán az ő szaktudásukkal tervezzük meg azt a jövőképet, amiről az előbb beszéltem, hogy 2029-30-32 környékén mire lesz szükségük az embereknek, és milyen igényeik lesznek, és ebben ők nagyon jók. Tehát nagyon-nagyon komoly szakembergárda áll a Kostes csoport mögött, és hogy én nagyon hálás vagyok, hogy ezzel a szakembergárdával tudunk együttműködni a fejlesztési terveknek a kialakításában.
Mi a legnagyobb gondotok? Mondjuk kapásból tudok rá válaszolni, bizonyára az emberállomány, de hát ha nálatok nem. Hiszen azért mondjuk egy 50 éve működő családi vállalkozásról van szó, akár onnan tőletek mehettek is nyugdíjba már, vagy vannak olyanok, aki a apáról fiúra szállt, vagy lányról, vagy anyukáról lányra szálltak ezek a
tehát
dolgokban.
Ezek van.
Ez gyönyörű szép bája ennek az egésznek.
Abszolút, tehát ezek vannak. Igen, ilyen történt. Tehát, hogy van több olyan kolléga is, aki tőlünk megy nyugdíjba. Jelenleg is a legidősebb kolléga nem 70 fölötti. Tehát, hogy így, és nyugdíj mellett dolgozik nálunk, és nagyon-nagyon szeretjük Erzsi nénit. De mellette egyébként van tényleg anyalánya is, tehát a kolléganő, aki szintén most megy nyugdíjba, a szakácsnőnek a lánya pultba dolgozik, tehát valóban vannak ilyen családi tradíciók és kötődések nálunk. Ettől függetlenül a munkaerőpiacnak a helyzete azért nálunk is ugyanúgy működik, és ugyanaz a helyzet, mint bárhol máshol Magyarországon, tehát nagyon-nagyon feszes a munkaerőpiac, iszonyatosan nehéz jó kollégákat találni. Ugye nem az a nehéz, hogy találni egy embert, mert egy ember, vagy kettő, vagy öt jelentkező mindig van. Jó jelentkezőt nagyon-nagyon nehéz találni. Tehát, hogy azért ahhoz, hogy jó minőségű szolgáltatást tudjunk adni, és az emberek szeressenek hozzánk járni, az nyilván az kell, hogy olyan kollégák legyenek a pultban, akik kedvesek, hozzáértőek, figyelmesek, stb. De ez a nagyon nehéz. Tehát ez a bizonyos X-faktor, amit sokszor szoktak emlegetni. Ez a vendéglátásban is tökre fontos, hogy egy olyan embertre kommunikálj, akivel szívesen beszélgetsz, és akit szeretsz, és akihez jó visszajárni. Ezt nagyon-nagyon nehéz ilyen kollégákat találni. De ha azt kérdezed, hogy összességében mi a nehéz a piacban, hát ez én azt mondom, hogy a munkaerőpiac mellett nyilván a gazdaság jelenlegi állapota se könnyíti meg a helyzetünket, tehát hogy az, hogy egyszerre van egy nagyon komoly költségoldali nyomás, és hogy szállnak el a költségek, még közben a vásárlóerő csökken, az egy nagy kihívást jelent számunkra.
Még egy utolsó kérdés, a mai menünek mi lesz a legsikeresebb eleme?
Fú, ez jó kérdés. Szerintem továbbra is a májgombóc és a hideg gyümölcsleves ilyen hidegben, illetve a, ami még nagyon, a krémes nagyon szeretik a vendégek, úgyhogy az biztos vagy benne, hogy sok fog fogyni ma is.
Köszönöm szépen. Szakály Attila, az M7 Bistro jelenlegi tulajdonosa volt a vendégem, akik az 50. születésnapjukat ünneplik augusztus 1-én, aztán majd 50 év múlva meg ugyanígy fogunk beszélgetni, amikor majd 100-at fogjátok ünnepelni. Köszönöm, biztos, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.